műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Két héttel ezelőtt jóváhagyta a képviselőház a nemzeti rákellenes tervet, a dokumentum a rákos megbetegedések megelőzésére, illetve leküzdésére irányuló intézkedések alapjául szolgál majd. Mindeközben a hazai sajtó arról ír, hogy Romániában újabb gyógyszerhiány van, ami megnehezíti a szezonális betegségek gyógyulását. Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Valóban gyógyszerhiány van a hazai patikákban?
Igazából minden, amit a Gyagási úr elmondott, az érvényes egyszerre is, és ahogy a vicc mondja, az ellenkezője is igaz mindennek is. Azt lehet mondani, hogy a gyógyszerhiány az egy nagyon érdekes téma, nagyon rövid leszek, de talán megéri a kedves hallgatóknak is, hogy megértsék, hogy miért igaz az is, amit ön mondott, és az is, amit én mondtam, hogy az pont az ellenkezője is mindennek igaz. A gyógyszerekből Romániába két nagy kategóriát különítünk el az eladás szempontjából. Vannak receptköteles gyógyszerek, és vannak recept nélkül vásárolható, a patikából megvásárolható gyógyszerek. A recept nélküli gyógyszereknél a minisztérium, az egészségügyi biztosítópénztár, a politikum, szakma, politika semmilyenféle kontrollal nem rendelkezik, hogy ezeknek a gyógyszereknek az ára hogyan és milyenféle formában növekszik. Ezeknek a gyógyszereknek az árába, és itt főleg egyszerű gyógyszerekről beszélünk, ugye aszpirinről, egy gyulladáscsökkentő kupról, egy fájdalomcsillapítóról, és így sorolhatnánk, ezeknek az gyógyszereknek az áraiba az energiaár növekedés, az infláció, a csomagolóanyag árának a növekedése az azonnal beépül. Egyik hónapról akár a másik hónapra, egyik gyártósor doboztól igazából a következőig. Ez a patikába azt eredményezi, hogy ezekből a gyógyszerekből szinte biztos, hogy nincsen hiány. Ezek drágábban, de megvásárolhatóak. A másik pedig az a gyógyszer, amelyik ugye receptköteles, kompenzációs listán van, drága antibiotikum, a gyerekeknek ingyen jár, a nyugdíjasoknak, különböző csoportoknak kompenzáltam, vagy akár ingyen járó kardiológiai, onkológiai gyógyszerek. A romániai egészségügyi rendszerben a minisztérium kontrollt gyakorol ezeknek a gyógyszereknek az ára fölött azért, hogy a betegeket ne lehessen meghámozni, úgymond a pénzüktől, megfejni a pénzüktől, fogalmazzunk úgy, ahogy a nép is mondja, ezért ársapkát gyakorol. Ezt az ársapkát a betegek érdekébe is teszi, de a kórházak finanszírozásának, a kórházak pénzének a megmentéséért is teszi, a biztosító pénztár megmentésének a pénzéért is teszi, hiszen az onkológiai gyógyszerek, amiket a kórházban használunk, az érzéstelenítők, amiket a kórházban használunk, ha nagyon drágán kellene a kórházak megvásárolják, ugye, akkor az egészségügy pénzét költenék, és átszivárogna, átfolyna az egész pénztár pénz, az amúgy is kevés pénztár pénze a különböző gyógyszergyártóknak a zsebébe. Ezért itt egy sapkát, korlátot használ, nem engedi, hogy a piacra behozzanak nagyon drága gyógyszereket, vagy a legújabb gyógyszereket is egy alacsony áron engedi csak, hogy kereskedelembe helyezzék Romániába. Amikor ezt a dolgot szabályozták, akkor úgy döntöttek, hogy 12 európai ország nak a gyógyszerpiacát vizsgálják, és a legolcsóbb gyógyszeráron lehet Romániába minden egyes gyógyszert behozni. Tehát ha van egy gyógyszer is, az Magyarországon 5 lejnek megfelelő forint, Németországban 4 lejnek megfelelő euró, akkor gyakorlatilag a 4 lejes variánssal kell Romániába is piacra tenni. Ennek eredményeképpen ugye nem tudja a vállalkozó, a termelő, a gyártó beépíteni a nagyobb energiaárakat a gyógyszer árába, ha bár neki sokkal többet kell fizessen az áramért, sokkal többet kell fizessen az alapanyagért, aminek 80%-át képzeljük el Indiából és Kínából szállítja be az Európai Unió, több a szállítás, több a piacra helyezésnek a költsége, a csomagolaj a költsége, ezért megtörténhet, hogy egyes gyógyszereknél, és így magyarázzuk meg a hiányt, ugye, egyes gyógyszereknél az állam által megszabott ár fölé emelkedik az előállítási ár. Ebben az esetben ugye a vállalkozónak nincs mit tegyen. Van itt ugye romániai vállalkozó is, Marosvásárhelyen 4 generikus gyártó cég van, büszkeségünk mind a 4, hogy itt van Marosvásárhelyen és munkahelyeket teremt, ugye, abban nehéz helyzetbe kerül, hogy az állam nem engedi, hogy növelje az árat, de neki a költségei növekednek, ezért 2 lehetősége van, vagy veszteséggel helyezi továbbra is a piacra, és adja ezeket a gyógyszereket olcsóbban, mint amennyibe benne neki belekerül, vagy pedig visszavonja a piacról, és azt mondja, hogy nem tudom ezentúl ellátni a patikákat, nem tudom ellátni a kórházakat, visszamondom a szerződéseimet. És íme így alakul ki egy-egy gyógyszerbe, és ezt általánosíthatjuk az egész gyógyszerpiacra, a hiány. Emellé természetesen még az is van, hogy az alacsony ár miatt nagyon sok vállalkozó abban elkezdhet gondolkodni, hogy az olcsóbb gyógyszert itt Romániába megfogja, exportálja, és kivigye más országba, ahol drágábban tudja egy-egy nagyban is lerakatnak eladni ezeket a gyógyszereket. Ez is nehezíti a piacnak a működését. Azt kell látni azonban, és ezzel befejezném, hogy nincsen olyan probléma, amit az egészségügyi minisztérium közbelépésével, a politikum, a szakmapolitikának a közbejárásával ne tudnánk megoldani. Tehát ideig, óráig van hiány, de utána az egészségügyi minisztérium próbál vagy megegyezni a gyártóval, vagy egy más generikus gyógyszert behozni annak a helyére. Természetesen ugye ez egy bizonyos gyógyszer ipar részéről történő erős lobby tevékenység, az emberek részéről a minisztériumra helyeződő nyomás az árdrágulások miatt eredményeképpen, és a minisztérium korrekt hozzáállásának az eredményeképpen 1-2 hónapos periódus alatt minden gyógyszernél megoldódik.
Valóban ebben a pillanatban hiányoznak a piacról a gyerekeknek szánt antibiotikumok?
Az antibiotikumok közül soha sincs olyan, hogy ne legyen antibiotikum valami. Egyes csoportoknál van ilyen probléma, és az elmondottak alapján ugye főleg a gyerekgyógyszereket kiemelten érinti az a probléma, amiről beszélünk, hiszen ott sokkal kevesebb gyógyszert kell gyártani, kevesebb gyerek van, mint idős ember sajnos, ugye, és azeknél a gyógyszereknél halmozottan érvényes az, hogy kevesebbet kell gyártani, még a költséghatékonyságban még többet veszít igazából a cég, nem tudja sok-sok tablettára szétosztani azt a veszteséget, amit számára a termelési árnak a növekedése eredményezett. Igen, tárgyalások vannak naponta az egészségügyi minisztériumban, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani. Csak jelzem, hogy az egészségügyi minisztérium az idén 3-szor egymás után, általában évente egyszer szokta, de most 3-szor egymás után növelte azoknak a gyógyszereknek a számát, amit a kompenzált listán el lehet érni. Új molekulákat is vezetett be, 25 ezek közül december 1-től onkológiai Parkinson megbetegedésnél, és is sorolhatnám, szükségesek. Növeljük azokat a gyógyszereknek a számát, amelyek az ingyenes kompenzált listán vannak, ezáltal is segítve a lakosságot, még hogyha nem is érződik, és nem is látszik ez egybe, és nem annyira nyilvánvaló, hogy kevesebbet kelljen fizessen legalább azoknál a gyógyszereknél, amik amiket vénnyel vesz ki, recepttel vesz ki, és ez kompenzálja valamilyen féle formában azoknak a gyógyszereknek az árát, ahol ugye nem tudjuk az ár emelkedést kontrollálni.
Mekkora árnövekedés van most a gyógyszerek esetében? Erre van rálátás a minisztériumnak, hasonlítva mondjuk az év elejéhez?
Igen, van rálátásunk, és sajnos az élelemhez hasonló árnövekedések vannak. Van olyan termék, ahol 50-100%-os árnövekedés is van. Főleg az olcsóbb gyógyszereknél beszélünk ekkora mértékű növekedésről. Hogyha a méltányosság szempontjából nézzük, ugye mindenki gondoljon arra, hogy nincs elég pénz, akkor a kasszában, nincs elég pénz a család kasszájában, akkor hogyan találja meg az ember azt az elfogadható köztes megoldást, amivel a rendszer még fenntartható, a család kasszája nem borul föl teljesen a következő hónapra. Ha nem a nagyon drága gyógyszereknél emel nagyot, hanem az olcsóbb egy lej, két lejbe kerülő tablettánál emel esetleg dupla értékben árot,
mert az még mindig
megfizethető az alacsony költségvetéssel működő családok számára is. Ezért van az, hogy amikor ijesztegetni akarunk, ugye akkor azt mondjuk, hogy 100%-os növekedés van, csak elfelejtik hozzátenni, hogy nem a 200 lejes antibiotikumnál havi adagról beszélek, hanem az egy lejes, két lejes esetleg aspirinnél van ekkora mértékű növekedés. Pont ezért mindenkit nyugalomra intek, és ha az egész történetet úgy vesszük, hogy az infláció, az energiaárak növekedésének az eredménye ez a gyógyszerár növekedés, akkor nem súlyosbítjuk a betegségünket plusz idegeskedéssel, és én nagyon bízom abba, hogy a 2023-as költségvetésben megtalálják azt a bölcs döntést, hogy az egészségügyi minisztérium számára rendhagyó módon akár 30-35%-os költségvetés növekedéssel adják meg az esélyt a minisztériumnak, hogy belépjen és minél jobban kompenzálja a gyógyszereket. A másik pedig, hogy megtalálják a módját annak, hogy januártól fizetésemelésekkel, nyugdíjemelésekkel próbáljon a kormány részt venni ebből a teherviselésből. Úgy, ahogy ezt láttuk az energiáknál is, azért közel, helyjel, de megoldást találtak erre.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni, hogy Marosvásárhelyt miért nem lehet kapni egy bizonyos szemcseppet, a doktor úr látja itt a nevét, elnézést kérek a hallgatótól, én ezt nem mondhatom ki a nevet. Szóval ez a szemcsepp nagyon drága, 450 lej, és Bukarestből kellett beszerezni gyors postával, ami nagyon nehéz, 1000 lejes nyugdíjból köszönöm. Igen, hogy azért... van, amikor a drága termékek is eltűnnek, vagy
nem
inkább
ismerem,
azok tűnnek el?
Igen, nem ismerem ezt a szemcseppet, nem vagyok ugye szemorvos, hát nem ismerem a gyógyszert. Ami furcsa az, hogy ön kellett beszerezze. Általában ez úgy történik, hogy a patikák is, főleg a kisebb patikáink, és ezért mindenkit arra biztatok, hogy főleg a mi gyógyszerészeink kezében lévő egyszeri, egy-két patikát működtető gyógyszerészektől vásároljanak, hiszen ők még jobban meg vannak szorulva, és az ő túlélésük biztosít még sok-sok munkahelyt számunkra. Ha elmegy a patikába, de ez nagy kereskedőknél még inkább érvényes, akkor a patikusok rendelik meg ezeket a gyógyszereket. Tehát amiatt, hogy nagyon gyorsan nőnek az árak, senki nem mer előre berendelni gyógyszerekből, hogy legyen nála a raktárba, mert megtörténhet, hogy azt a gyógyszert már, amikor a következőkor kell megvásárolja, meg megrendelje, akkor drágábban rendeli, mint ami az ő eladási ára. Ezért általában a gyógyszertárok rendelik meg, és nagyon rövid időn belül le is hozzák önöknek ezeket a gyógyszereket. Tehát amikor nem akut problémáról van szó, antibiotikumról, mert lázas állapot van, mert fertőzéses állapot van, és erre általában van a patikában gyógyszer, akkor érdemes előre beütemezni azt, és betervezni azt, hogy körülbelül 2-3 napba, egy hétbe is beletelhet, amíg a nagybani lerakatoktól a gyógyszertárok megrendelik a gyógyszereket. Azt kell tudni még, itt kiegészítendő az előbb elmondottakat is, hogy a gyógyszertároknál a vényköteles gyógyszereknél az állam szabályozza, hogy mennyit tehet rá a gyógyszerre. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeknél a patikákat arra kötelezik, hogy egyetlen egy lejt se tegyenek rá az eladott gyógyszerekre, pont azért, hogy a lakosságot védjük. Ez az egészségügyi minisztérium rendelete, és a patika nem tehet rá egyes drága, akár ilyen 450 lejes szemcsepp esetében valószínű, hogy nagyon kevés árrést tehet rá a patika.
Ez valószínű, lehet, ezért nem hozza el?
Pontosan, tehát hogy ez lehet az oka, amiért a patika kiszolgálja a beteget, de azt mondja, hogy akkor szükség lenne a postai költségnek a fedezésére is. Ezt úgy lehet megoldani, hogyha megegyezik egy patikával, főleg, hogyha itt hosszú távú gyógyszerelésről van szó, hogy én minden hónapban jönnék a recepttel ide önökhöz a hónap első napján, és arra kérem önöket, hogy a többi gyógyszerrel együtt, amikor ugyanattól a beszállítótól rendel, akkor az én gyógyszereimet is hozza. És akkor a patika lehet azt fogja kérni, hogy 10 nappal előtte menjen oda, telefonáljon, garantálja a rendelést, hogy él ugye az a beteg, hogy jól van, hogy szüksége van erre a szemcsepre, és akkor költségek nélkül a leghamarabb, vagy az elsőjéhez legközelebb lévő dátumon leszállítják ingyen ezt a gyógyszert a többi gyógyszerrel, többi doboz gyógyszerrel együtt.
Mai meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Azt írja János SMS-ben, a 118-as törvény alapján járna az ingyen gyógyszer, de sajnos van, amit meg kell fizetnünk 50%-ot, és van, amit kifizetünk 100%-ban. A családi orvos receptíráskor kategorizálja A és B-re. Miért, János?
Azért, mert sajnos minden gyógyszernél nem lehet a teljes ingyenességet fenntartani. Tehát minden országban, és higgyék el, hogy a kelet-európai tömbben ez nagyon jól szabályozva van. Van egy önrész a gyógyszereknél, és ezt mindenkinek ki kell fizetnie. Most, hogy pontosan milyen gyógyszerre gondol, azt nem tudom, de a családorvos a szabályokat és a törvényeket betartva kategorizálja A, illetve B típusú kategóriába az ön gyógyszereit, és nincsen ebbe lehetőségünk beleszólni. A megoldás az lehetne, hogyha az egészségügy költségvetését, ami az Európai Unióban per fő, per év a legkevesebb, tehát Románia költ az egyik legkevesebbet az egészségügye fenntartására, megdupláznánk, és akkor elérhetnénk azt, hogy az egészségügy összköltségvetéséből ne 40%, ami ma jelen pillanatban gyógyszerkompenzációra történik, hanem akár ugye kétszeres költségvetésből 30%-kal is sokkal több pénzt tudjunk fordítani a gyógyszerek kompenzálására. Tehát nem lehet sajnos a mostani rendszerben, ha nem lépik az Egészségügyi Minisztérium fenntartani ezt a nagyfokú gyógyszer kompenzációt, mert nem marad pénz egyébre. A gyógyszereknek a kompenzálása és a kórházaknak a működtetése, képzeljék el, hogy több mint 80%-át viszi el jelen pillanatban az egészségügyi rendszernek. Ezért van az, és ne csodálkozzunk, hogy a családorvosi rendszerre, hogy a laboratóriumi kivizsgálásokra, a különböző diagnosztikai képalkotó eljárásokra, CT-re, mágneses rezonanciára nagyon kevés pénz marad, hosszú sorok vannak, sőt, saját zsebből kell fizetni a járóbeteg rendelésen felül is. Ez sokszor ezeknek a kivizsgálásoknak az elvégzését, hogyha az ember nagyon gyorsan a nyugodtságáért, mondjuk egy daganatos gyanú esetében a nyugodtságáért nagyon gyorsan akar lépni, vagy éppen egy mozgásszervi probléma miatt gyorsan szeretné látni, hogy mi van a hátával, mi van a gerincével, mi van a csipőjével.
Azt írja a szemcseppről érdeklődő hallgató, köszönöm szépen az államtitkár úrnak, ezért nem vállalta a gyógyszertár, mert nem tehet rá semmi szállítási díjat. Hát ez véleményem szerint nem etikus. Lehet, hogy gazdasági megfontolásból rendben van, de azért a gyógyszertáraknak mostanában nem olyan kicsi a profitjuk, hogy akár ne érné meg nekik, mert ezzel egy hűséges vásárlót tudna szerezni magának. Azt hiszem, hogy egy 10-15 lejes szállítási díj azért egy patikánál beleférne az én meglátásom szerint. Nyilván, hogyha ez több páciens esetében fennáll, akkor az már sok száz lejes kiadás, de akkor, amikor a patikák között is bizony komoly verseny van a piacon, mert látjuk, hogy gombamodra szaporodnak, és bizony jól élnek, hát egy ennyit megengedhetnének maguknak, nem?
Én úgy gondolom, hogy és nagyon szívesen segítek, el lehet kérni itt a stúdióból a telefonszámomat, hívjon fel, és egy óra után ma, és biztos találunk, tudok javasolni olyan patikát, akár egy-kettőt is fölhívok, hogy megoldja önnek ezt a problémát, hiszen úgy, ahogy mondja a Gyagási úr is, igazából biztos van olyan patika, aki azt mondja, hogy lehet, hogy ezen nem nyerek, de hogyha 10 nappal előtte tudom, hogy biztos rendelés, ez akkor a valamelyik szállítmányommal elhozatom, cserébe pedig nyerek egy hűséges klienst, aki az egyéb gyógyszerét, amire már tudok százalékokat tenni, azt megvásárolja majd tőlem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez megoldható, vagy ilyen irányba tessék, ha nem tetszik nekem telefonálni, tessék a patikába rákérdezni. Vannak olyan patikák, még egyszer hangsúlyozom, ahol le lehet ülni a tulajdonos patikussal, és meg lehet ezt a dolgot beszélni. Marosvásárhelyen van vagy 10 olyan patika, amit én tudok, akiknek a tulajdonosai azok gyógyszerészek, gyógyszerész család, és általában ezekre jó érzésből is igent mondanak.
Igen, a másik témánk, államtitkár úr 2 hete körülbelül jóvá hagyta a képviselőháza a nemzeti rákellenes tervet. Mit tartalmaz ez a terv? Hiszen itt is azért vannak lemaradások bőven.
Nagyon fontos, hogy azt lássuk, helyezzük egy picit kontextusába ezt az egészet. Az Európai Unióban eddig a kardiovaszkuláris szív-érrendszeri megbetegedések vezettek a halál okoknál. Ez Romániában is így van, habár ugye mindannyian éreztük az elmúlt években, hogy például a szívinfarktusos betegeknek az ellátásában helikoptertől elkezdve angio CT-ig egy csomó olyan gép jelent meg, ami javította az ellátás minőségét, a gyorsaságát, szenteléseknek a lehetőségét, akut szentelésekről beszélek elsősorban, itt Romániában is. Az Európai Unióban 2030-ra olyan mértékben növekszik az egészséges életmód is, az ilyen típusú gyógyítások eredményeképpen is a túlélők száma, az egészséges életéveket annyira sikerült növeljék ebbe a típusú betegségbe, hogy az onkológiai megbetegedések lesznek az első számú haláluk az Európai Unióba. Ezért az Európai Unió és a tagállamok úgy döntöttek, hogy 2030-ig sok pénzt fognak fordítani az onkológiai szűrésekre, az onkológiai prevencióra, az onkológiai kezeléseknek a javítására, a személyre szabott gyógyszerelésre, ugye, hogy pont azzal lőjék meg a rákos daganatos sejteket, amely olyan onkológiai gyógyszer, amelyikre a legjobban érzékeny, és természetesen a túlhaladó stádiumoknak a palliációjára is fordítsanak. Románia is ezt teszi, amikor egy ilyen stratégiai törvényt fogad el, amiben minden pártnak a képviselője, egészségügyi minisztérium, államelnöki hivatal részt vett, és azt szabályozza, hogy az öt leggyakrabban előforduló nőknél is, férfiaknál is leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedések, plusz a gyermekkori daganatos megbetegedések, plusz a ritka daganatok, ritka fajta daganatos megbetegedéseknél egy stratégiát tesz le az asztalra indikátorokkal, hogy hogyan kell ezt a következő 8 évben, 7 évben megvalósítani. Ez azért dicséretes, mert nem volt eddig ilyen Romániában. Legalább van mihez viszonyítsuk, hogy mennyivel leszünk elmaradva. Mert olyan szép terveket ír le ez a törvény, hogy nem az lesz a kérdés, hogy ez megvalósítható-e, hanem az lesz a kérdés, hogy milyen mértékben maradunk le attól az elvárástól, amit az Európai Unió számunkra biztosít. Ami jó, hogy az Európai Unió szinten több mint 6 milliárd eurót fordítanak csak a 2027-es költségvetésig ennek a daganatos betegségeknek a visszaszorítására, az életévek számának a megnövelésére, amit egészségben vagy gyógyultan tud eltölteni a beteg. Az Európai Uniótól kapott helyreállítási alapból pedig az Egészségügyi Minisztérium több mint 2,5 milliárd dollárt még eurót kap még e fölött, aminek egy része ugyancsak onkológiai megbetegedésekre fordítható. Ez az egész folyamat 2018-ban kezdődött, amikor a 2016-ban megpályázott 160 millió eurót onkológiai prevenciós projektekre lehetett fordítani. Tehát azt lehet mondani, hogy a méhnyakrák, a mellrák, a vastagbélrák, ugye nőknél, férfiaknál, a tüdőrák, a prostatarák, és így sorolhatnánk tovább ugye a ritka megbetegedéseket is, daganatos megbetegedéseket, plusz a gyermekonkológiai megbetegedésekre lesz pénz, lesz stratégia az elkövetkezendő években. Én nagyon bízom abba, hogy a lakosság ezt mondjam úgy lelkesedéssel fogadja, és hogy biztatásként mondjunk még valamit. Képzeljék el, hogy amikor én onkológiát tanultam a 90-es évek közepén, végén a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, akkor azt tanították nekünk, hogy ugye nem szabad a daganatos onkológiai megbetegedéseknél gyógyulásról beszélni, hanem csak túlélésről. Akit már 5 éves túléléssel tudtunk prognosztizálni, az már egy nagyon-nagyon szép eredmény volt, és kimondatlanul, de gyógyultnak vehettük a beteget. De 1-2-3 éves túlélésről beszéltünk csak. Ma arról beszélünk, hogy 40-50%-os gyógyulás legyen minden onkológiai megbetegedésnél 2030-ig az Európai Unió minden sarkába, tehát Kelet-Európában is, a kelet-európai tömbnek a felzárkóztatásával. Ma nálunk rosszabbak amúgy az arányok, mint az Európai Unióban. És akkor jöhet a kérdés, hogy ezt hogy lehet megoldani. Elsősorban a gyógyszeres radiológiai új innovatív kezeléseknek a bevezetésével erre jól jön az a pénz, amit az Európai Unió számunkra előirányoz, de ennél sokkal fontosabb az, hogyha a betegségeket időben szűrjük ki. Hogyha egy kezdeti stádiumú prostatarákot találunk, ha egy kezdeti stádiumú méhnyakrákot találunk, mert részt veszünk a szűréseken, keressük azokat a projekteket, programokat, amihez kapcsolódhatunk a családorvosunk segítségével, urológusunk, nőgyógyászunk segítségével, mellrák esetében ugyanez érvényes, akkor időben kiszűrjük a daganatos megbetegedést, tudjuk ezt vagy műtéti, vagy akár más megoldásokkal kezelni, és így fontos életéveket mentünk meg elsősorban magunk, de a családunk, az unokáink számára is.
Visszakapcsolódva az előző témánkhoz, azt írja a J. Katalin, tisztelt szerkesztőség, Csíkszeredában minden további nélkül megrendelték a 450 lejes szemcsepet a patikában, és semmi más költséget nem számoltak fel. Szóval tisztelettel J. Katalin írja, íme, hogy lehet megoldás. Itt egy kérdés, meg nekem szól, engedje meg, hogy válaszoljak, államtitkár úr. Honnan tudja a szerkesztő úr, hogy a gyógyszertáraknak nagy a profitjuk, mindig a másik jövedelmét jobban ismerjük, Manfred írja. Hát kedves Manfred, ez egyszerű, annyi gazdaságtani ismeretem van, hogyha valakinek van pénze, akkor az befekteti. Most önnek el tudom mondani, a Marosvásárhelyi Kövesdombon egy bizonyos gyógyszertárnak láncnak 4 darab gyógyszertára van, amiről csak én tudok, lehet, hogy több is van, tehát onnan sejtem, hogy van profit, hogyha van befektetés, és nyitjuk az új boltokat, gyógyszertárakat, akkor valószínű, hogy van, különösebben engem nem érdekel, hogy kinek mennyi jövedelme van, és mennyi profitja van, csak azt látom, hogy az imént említett Kövesdombon annyi gyógyszertár van ma, mint a múlt rendszerben az egész megyében, de lehet, hogy még annál is több, tehát ez egy ilyen egyszerű, látja az ember, hogy van, és onnan gondolom, hogy van tőke, van, amit befektetni, mert hogy szaporodnak a boltok, úgyhogy ez az én válaszom önnek. Egy hallgatót köszöntök a telefononalban. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Ilona vagyok. Kérdést szeretnék feltenni az államtitkárunkhoz.
Tessék mondani!
A férjemnek amputálva van a lába, még nincs begyógyulva, és szeretném tudni, hogy majd aztán esetleg a protézis az hogy fog menni, azt meg kell fizetni, vagy a biztosítóházon keresztül is lehet?
Lehet a biztosítóházon keresztül, a kezelő orvossal meg kell ezt beszélni, és sebész-ortopéd javallatára vannak olyan cégek, sok ilyen cég van, aki pontos és jó asszisztenciát nyújt, fölméri a betegnek a különböző mozgási szokásait, és a legmegfelelőbbet javasolja. Valószínű, hogy lesz egy kis önrész ebbe a kérdésbe, de főleg, hogyha valamilyen minőségibb, könnyebben lecsatolható, extrákat tartalmazó protézist választanak, de nagyobb részt ezt finanszírozzák, úgyhogy ahogy begyógyul a seb, akkor feltétlenül el kell menni, és kell kérni ezt.
Igen, és még egy kérdésem. Valami állam támogatás a gyógyszerekre, ezen kívül van egy nyugdíjas a férjem, 1800 lei a nyugdíja.
Igen, hát rokkantsági nyugdíjat kaphat-e?
Igen, tehát hogy
igen.
A családorvos tud mindent. Tehát a családorvoshoz kell, azért nem érdemes egyenként belemenjünk ebbe, mert a családorvosok tudják pontosan, hogy az ő betegeiknek minden papír előtt van előttük, hogy milyen engedményeket tudnak adni, milyen típusú betegségről van szó. Tehát érdemes ezt a családorvossal leülni, konzultálni erről. Amit én látok, az az, hogy a biztosító pénztár nem a gyógyszerpiacon kellene nagyon sokat változtasson, hanem az egyéb költségeknek az átvállalásával, a biztosított jogait biztosítva igazából, hogy ne kelljen konzultációra, ne kelljen ugye protézisre, ne kelljen, egyértelmű szüksége van a protézisre egy olyan embernek, akinek le van vágva a lába, tehát az önrészt akár kihagyva legalább az alap protézisnél, ugye ezzel tudná segíteni a lakosságot. Ami még fontosnak tartok, és elmondom, hogy a rádió hullámhosszain is, hogy a szociális és az idős embereknek a támogatása nem csak egészségügyi minisztériumi feladat, ugye, hanem munkaügyi feladat is, polgármesteri feladat is, és én azt látom, hogy ha az ember nem tud belemenni a gyógyszer kompenzációba, már nem tud egy polgármester belemenni a gyógyszer kompenzációba, akkor a tanács kellene akár étkezési jegyekkel a legrászorultabbakat segítse, és tudom, hogy miről beszélek. Vannak olyan nyugdíjas ismerőseim, kedves, jó érzésű emberek, akik nem siránkoznak, de bizony 70-80%-át a nyugdíjuknak gyógyszerekre költik el. Mit tud csinálni ilyenkor egy közösség, hogyha megszavazza azt, hogy legyen például étkezési csomaggal pluszba segítve a legjobban rászorult közösség, amit ugye egy jól megszerkesztett projekttel akár ezekben a nehéz időkben nagyon könnyen meg lehet szavaztatni a tanácsba.
Államtitkár úr, mennyire viselte meg az egészségügyi rendszert a Covid-járvány? Érződik az amúgy is alul finanszírozott rendszeren, hogy sok milliárd lejt kellett a koronavírus fertőzés leküzdésére költeni?
Dicséretesen állt az ország igazából ahhoz, és itt a többi politikus társra gondolok, nem egészségügyisekre, tehát minden pénzt biztosítottak a kórházaknak a Covid járvány ideje alatt, sőt, felszerelésekbe is ma, amiket hallanak, különböző Facebook posztokból látnak, hogy egy csomó gép érkezik a kórházakba, azok mind szakmapolitikai döntések voltak, amit a többi politikus társ támogatott, és az egészségügyi minisztérium juttatja a kórházaknak. pici önrisszel a helyi önkormányzatok részéről is, ami dicséretes. Már most a baj az, amikor azt látjuk, hogy 30%-kal a gyagási úr csökkent a kórházba befekvő embereknek a száma, és amiután ugye felszabadultunk a COVID nyomása alól, nem ment vissza a 30%-os hiány, nem pótolódott. Ma még mindig 15-20%-os országos beteg szám kiesés van, tehát kevesebben jelentkeznek a kórházokba különböző műtétekre, befekvésekre, mint ami a COVID-járvány ideje előtt volt. Nagyobb mértékben érintettek azok a kórházak, amelyek nem rendelkeztek valamilyen olyan plusz tudással, amiért a betegek visszamennek most COVID-járvány után is hozzuk. Gondoljuk el 15-20%-os megkeresés csökkenést, és gondoljuk hozzá az energiaároknak a növekedését, gondoljuk hozzá a gyógyszeráraknak ugye a növekedését, amit a minisztérium próbál kordába tartani, és gondoljunk még hozzá egy rendkívül fontos kérdést, hogy körülbelül 20 ezer embert alkalmazott 20 és 21 alatt az egészségügyi rendszer pluszba, mint amennyivel 19-ben dolgoztunk. Ez ugye azért volt szükséges, mert el kellett látni közzel, helyjel az onkológiai, meg egyéb megbetegedéseket is, de mellette a covidos rendszert is párhuzamosan kellett működtetni. Szükség volt emberekre. Ezeket az embereket azonban, amiután ellátták a feladatot, bátran kiálltak a coviddal szembe, asszisztensnők, ápolók, orvosok nem engedhettek szélnek. Tehát ezeket az embereket egy könnyített vizsgával is helyesen döntött a kormány, hogy ezt így oldotta meg, és az egészségügyi minisztérium is helyesen tette, hogy ezt így kérte. Felvettük ezeket az embereket. Már elértünk oda, hogy a kórházak, ha nem kapnak plusz költségvetés kiegészítést, akkor a 2023-as évben is az összköltségvetésük 90%-át, átlagról beszélünk Romániába, a bérköltségekre töltik. Hát hogy lehet úgy egészségügyi elégedettséget, kórházi jó ellátást biztosítani, hogyha az összpénzednek 90%-át a bérre költöd? Hát mennyi pénz marad akkor a gyógyszerre, mennyi pénz marad a kötszerre, mennyi pénz marad a tisztálkodás és a tisztítószerekre, a műtétek fejlesztésére. Nagyon kevés. Ez az, amiért visszacsatolok az első percekben elmondottakra, hogy szükség van az egészségügyi költségvetés bővebb kiegészítésére a 2023-as évre. Amúgy is az egészségügy ahhoz, hogy a nagyon gyorsan fejlődés a COVID után még inkább felgyorsult innovációs készségre legalább 15%-ot kell pluszba fordítani minden évben az egészségügyre, megtudja legalább még egy ugyanilyen összeggel, hogy az egészségügyi rendszer beálljon egy újabb normalitásra 2023-as évben, és amit még szeretnék hangsúlyozni, és amiben mi RMDS-ként biza-biza elégedetlenek vagyunk, és ezt a kormány részeként mondom, de hát el kell tudjunk merni mondani a mi szavazóinknak bátran bizonyos nehéz helyzeteket, hogy szükség van az egészségügyi miniszter részéről is, ugye ami most nem egy RMDS-es vezető, egy picit nagyobb bátorságra, hogy belemerjen menni a problémák megoldásába. És ne várakozzunk, mert az emberek jobban fogják értékelni az esetleges hibákat is, hogyha azt látják, hogy van bátorság és van szándék a problémáiknak a megoldására.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam az Egészségügyi Minisztérium államtitkára, dr. Vas Levente volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást és a hallgatóságnak is a türelmet.